Köszöntelek benneteket szeretettel. A legtöbbekkel már személyesen is megtettem, de akivel még nem, azzal most így. Azt mondta Jézus nekünk, hogy ti a világ világossága vagytok, meg az élet sója. És amikor ilyeneket hallunk, amit itt elmondtatok, hogy jön a fűtésszerelő és vele, vagy benne a tűzoltóságon, a munkahelyen, vagy a főiskolai barátok, vagy kevésbé barátok között megélitek. Ez nagyszerű. Látjátok, mennyivel nagyobb a gyülekezet? Mennyivel hatalmasabb? Mint akik itt ülünk. Mert elmegyünk, és Isten tiszteletet gyakorolhatsz ott, ahol élsz. Amikor azokból a kincsekből, amit Krisztustól kapsz, abból továbbadhatsz. Ez sem más, amit én itt most csinálok. Abból, amit Krisztustól kaptam, megpróbálok továbbadni valamit. És bízom abban, hogy a Szentlélek jobbat munkál, mint amit én beszélni tudok. Ha meg tudjuk élni úgy az életünket, hogy ott az Isten tisztelet, a munkahelyünkön, meg az iskolában, akkor töltjük be azt, amiért élünk. És nem csak menekülünk onnan ide. Jó, persze, itt olyan közösségben élünk, ami ott nincsen. De azért mégiscsak az időnk nagy részét ott töltjük. És az a jó, akkor hatasó, emlékeztek rá, ha beledörzsölik a húsba. Nem itt van egy nagyszerű hús, itt meg van egy kiváló adagsó, akármilyen közel egymáshoz, ha nincs bedörzsölve. De amikor kapcsolat van, amikor elmész időt tölteni velük, amikor együtt dolgoztok, vagy a munkahelyen ott az alkalom, ott fog hatni Krisztus rajtad keresztül. Kérlek benneteket én is, ha jövünk ide-vissza, akkor mondjuk el egymásnak. Azokat a pillanatokat, lehet, hogy csak egyszerű. Leültem egy ápolónő vagy, és leültem egy gond, éppen hol van, most senkit se látok. Leülsz egy beteg mellé, és megfogod a kezét, és imádkozol érte. Talán kicsi dolog. De lehet, hogy neki nagyon sok. Sokkal hatalmasabb a gyülekezet, mint amilyennek gondoljuk, meg látjuk. Na, de már ma nem ez lesz a téma. Ma szeretnék egy kicsit visszautalni a múlt vasárnapra. Nem voltam itt, de meghallgattam, mert azért szeretem. Emlékeztek? Volt egy idézet. Illetve most van egy idézet. Boldogok, akiknek rendezettek a kapcsolataik. Bibliai idézet ez? Tessék? Aki emlékszik a múlt hétre, tudja, ki csinálta ezt az idézetet. Na, nagyon biblikus. Nagyon rendben van. A múlt héten hangzott el a lelkipásztorunk szájából, boldogok, akiknek rendezettek a kapcsolataik. És ez így is van. Tudjátok, milyen kapcsolatról beszél a Biblia a gyülekezeti közösségen belül? Koinóniáról. Hú, milyen érdekes szó. Ez szeretetteljes, életteljes, lelki egység. Nem egy felületes kapcsolat. Nem olyan békesség, hogy na, kötöttünk egy meg nem támadási szerződést, és valahogy kibírjuk egymást. Vagy testvérem, te olyan vagy, hogy amikor azon az ajtón bejössz, akkor én próbálok ezen kimenni. Nehogy összetalálkozzunk. Tudom, miről beszélek, mert magamban is találkoztam már ezzel. Szégyenkezve mondom. De azt mondja Isten igéje, hogy ott koinónia lehet. Egy mély, szeretetteljes, életteli lelki egység egymással is, meg Krisztussal is. Ha megélem hétközben ezt az életteli lelki egységet Krisztussal, akkor tudom megélni a testvéreimmel ezt. A koinóniát. Aztán az agapé szeretetről beszél. Ezért emelem ezt a két szót ki, mert abban az igében ez a kettő majd lesz. Az agapé pedig, tudjátok, az az isteni szeretet, amit az 1 Korintus 13 ír le. Ami nem egy szimpátia, nem annyi, hogy kedvellek téged, hanem az Istentől kapott szeretettel szeretlek. Sehol nem mondja Isten, hogy kedveld azt, akit nehéz kedvelni. Azt viszont parancsolja, hogy szeresd. Kettő nem ugyanaz. Az unszimpátia ellenére Viselkedhetek Isten szerinti módon azzal, aki nekem kevésbé szimpatikus. És ha ezt Isten szerinti módon teszem, valószínű belül az érzelemvilágom is fog változni. Ezt is tapasztalatból mondom. Szóval boldogok, akiknek rendezettek a kapcsolatai. És elsősorban, nem csak itt, persze, de nagyon-nagyon fontos, milyenek a kapcsolataink a gyülekezet közösségén belül. Képzeljétek el ezt a szituációt. Tamás, most már ki vagy pécézve, úgyhogy bírod? Tamást mélyen megbántottam, megsértettem valamivel. Annyira, hogy egy időre el is húzódtunk jól egymástól. Ez nem a valóság. Ez most egy példa, jó? Nem emlékszem, volt ilyen Tamás? Most úgy mondom, hogy én bántottam meg Tamást mélyen, megsértettem. És egy időre eltávolodott a kapcsolatunk egymástól. Egyszer csak jövök vissza. Úgyhogy közben Isten foglalkozott velem. És ahogy jövök visszafelé, akkor hozok neki egy levelet is. Egy ilyen levélről lesz ma szó. Képzeljétek el, hogy ez van a levélben. Drága barátom és munkatársam, de amikor, nem tudom, ti hogy vagytok vele, amikor a levelet kibontom, nekem nem elég a megszólítás, ha nincsen megcíme, vagy a feladó nincs ráírva, akkor az első dolgom az, hogy megnézem, hogy ki írta. Úgyhogy nézzük meg, ezt is ki írta. Ez egy olyan levél, amit a könyörülő urad írt. És azt mondja neked, drága barátom és munkatársam, kegyelem és békesség neked. Hálás szívvel imádkozom érted, Tamás. Mert tudok hűségedről, és hogy mennyire szereted az Istenhez tartozókat. Sokszor felüdítettél másokat, engem pedig megörvendeztettél. Ilyeneket hallani? Nagy tévedés, hogy beleteszem az ő szájába. Mármint Krisztuséva. Tudok hithűségedről, hogy mennyire szereted az Istenhez tartozókat. Sokszor felüdítettél másokat, engem pedig ezzel megörvendeztettél. Közös hitetek vezessen el téged az Istentől kapott jó dolgok teljes felismerésére. Testvérem, Tamás, a zsidókhoz írt levélben az van, hogy Jézus nem szégyel a testvéreinek nevezni. Testvérem Tamás, tegyél meg valamit. Bár megparancsolhatnám neked, mégis inkább kérve kérlek gyermekemért, Laciért. Valaki tudja már, honnan van ez a parafrázis? Majd szóljatok bele, hogy Laci, én már tudom, honnan csináltad. Megvan valakinek már? Nagyon jó. Ott már van, tessék? Ott már van egy jó tipp, igen. Szóval bár megparancsolhatnám neked, mégis inkább kérve kérlek gyermekemért, Laciért. Vele együtt küldöm a szívemet is hozzád. Megoldhatnám máshogyan is, de a beleegyezésed nélkül nem akartam semmit tenni, hogy önként tegyél jót, ne kényszerből. Talán azért távolodott el tőled, Laci, egy kis időre, hogy most visszakapd még értékesebben, örökre. Nagyon szeretem őt. Te pedig nem csak úgy fogod szeretni, mint bárki mást, hanem mint az Úrban drága testvéredet. Ha engem társadnak tartasz, akkor úgy fogad vissza Lacit, mint ahogy engem fogadnál. Ha vétett ellened, ha ártott neked, vagy kárt okozott neked, akkor én megfizetem helyette. Mindent visszafizetek neked. Igaz, te magad is tartozol nekem az életeddel, de ezt nem is kell mondanom. bízom engedelmességedben, és tudom, hogy annál többet is megteszel, mint amit mondok. Készülj az érkezésemre, mert eljövök hamar. A kegyelem töltse be a ti lelketeket, könyörülő urad. És ezzel a levéllel én megérkeztem Tamáshoz. Szégyelve magam, bár átélve Krisztus bűnbocsánatát, de hozom ezt a levelet. Kérlek, gondolj bele valakibe, aki nehézséget okozott neked. Aki fájdalmat okozott, vagy megbántott. Akivel megnehezedett a kapcsolatod. Lehet, hogy nincs háború, de nincs is koinónia. Volt valamikor, de most nincs. Életteli, szeretetteljes lelkiegység. Visszaviszem egy kicsit. Azt mondja neked Jézus, ha engem a társadnak tartasz, akkor úgy fogad vissza őt, mint ahogy engem fogadnál. Ha vétett ellened, ha ártott neked, vagy kárt okozott neked, akkor én megfizetem helyette. Mindent visszafizetek neked. Kárpótollak. Tudom, nem könnyű, de van egy konkrét személy legalább. Én azért a pár mondatért állok ma itt. Ezért a pár mondatért állok itt. No, felismerhető volt? Úgy hívják azt a rabszolgát, mert itt valaki említette, hogy nem Filemon, Onézimus, na ő volt Laci, és Tamás volt Filemon. Hát ez egy picike levél a Bibliában, nagyon rövid, 25 vers az egész. Általában nem sok hangsúlyt fektetünk rá, mert nincsenek benne nagy teológiai igazságok lefektetve. A Biblia gyakran egyébként úgy tanít, hogy mély lelki igazságokat tanít, kinyilatkoztat. És vannak olyan alkalmak, amikor ezeknek a megéléséről, az életteli megvalósulásáról beszámol. Ha nézzétek meg az Ószövetséget, a nagy része történetmesélés. Isten történetének a mesélése. Nem tantételek, hanem a szeretetnek az erőteljes megnyilvánulásai vannak ebben a levélben. Isten szeretete, Isten természete a szeretet. És ezt nem lehet pusztán szavakban visszaadni. Nem lehet. Isten embereken keresztül jelenti ki magát. Az a fő feladatunk, hogy az ő szeretetét megélhesse rajtunk keresztül egymás felé. Ebben a levélben isteni igazságoknak élő, erőteljes kifejeződése van. De szeretném mindjárt mondani, hogy akinek nincs élő kapcsolata a Szentlélekkel, annak ez a levél nem sokat használ. De fordítva igaz, ha élő kapcsolatod van a Szentlélekkel, akkor viszont nagyon gazdag. Előzetesben elmondanám, ez a Filemon Kolosséban élt. A levélnek néhány sorából úgy tűnik, hogy valamikor Pál apostol szolgálatára jutott hitre Krisztusban. Kolosséban egy házi csoport volt az otthonában, a gyülekezet ott gyűlt össze nála. Egy tehetősebb ember volt, és ahogy abban az időben szokás volt, a legtöbbeknek volt rabszolgája. Neki is volt rabszolgája. Talán nagy kérdés, hogy ez a levél miért nem foglalkozik a rabszolgatartás rendszerével, de nem a külső formájával, hanem a belsejével, a lényegéhez ér és nyúl hozzá. Ez az Onézimus nevű rabszolga, nagyon gyakori volt a neve azt jelenti, hogy hasznos. ő megszökött. Hogy miért szökött meg? Lehet, hogy valamit elrontott, lehet, hogy valamire szüksége volt, lehet, hogy szabad akart lenni. Egy fiatal fiú volt valószínű, de megszökött. És hogy nem? Rómában, ez azért Kolossétól elég messze van, nincs repcsi, fapados se, nincs TGV. De valahogy odaért Rómába, és összetalálkozott Pál apostollal. A szavakból világosan látszik, hogy Jézus Krisztus élő hitet ajándékozott neki Pál apostolon keresztül. Aztán a Szentlélek megelevenítette, és nyilvánvalók voltak a lélek ajándékai, mert szolgálni tudott. Benne élt a gyülekezetben, az ottaniban, vagy legalább Pál apostol közelében levőkkel. Ebben a szituációban íródik le ez a levél. És én most azt fogom tenni, amit nem nagyon szoktunk, hát egy egész levelet felolvasok. De nem tart sokáig, mert összesen 25 vers. Pál Krisztus Jézus fogja és Timóteus a testvér. Filemonnak, ami szeretett testvérünknek és munkatársunknak, Appiának, ami testvérünknek, Arkiposznak, ami bajtársunknak és a házadban levő gyülekezetnek. Pál nem hivatkozik arra, hogy ő apostol. Krisztus fogjának nevezi itt magát. Testvérének nevezi Filemont, akinek a neve Filéó szóból származik, azt jelenti szeret, ölel, csókol, szeretett teljes. Olyan, aki nagyon tudott szeretni. Ilyen volt Filemon. És munkatársunknak, Appiának, ő meg nagyon valószínűleg a felesége volt. Ritkán szoktak az első köszöntésekben nőket is megemlíteni, de ha gondoljátok egy nagy háztartásban, ahol a rabszolga megszökik, akkor ott a háziasszonyt talán jobban érinti a kár, mint a férfit. Arkiposznak, a mi bajtársunknak, és a házadban levő gyülekezetnek. Ez nem a teljes kolosséi gyülekezet volt, ez egy része volt ott. És egy időben irondott Pál a börtönből írta, körülbelül egyszer érkezett a Kolossé levél, meg ez. Érdemes összehasonlítani a kettőt. Hatalmas teológiai igazságok Krisztusról, az ő kereszthalálának győzelméről vannak abban a levélben. Ott nem említi azt, amit majd itt mond, mert ez ennyire személyes. De a Szentlélek beválogatta a Bibliába. És nem mondja az egész gyülekezetnek, de annak a kis csoportnak, mondhatnám így annak a házi csoportnak viszont, van köze hozzá, hogy hogy bátorítják és segítik abban Filemont, hogy tudjon az Isten lelke szerint eljárni. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Hálát adok mindenkor az én Istenemnek, amikor megemlékezem rólad imádságaimban, mert hallok a te hitedről és szeretetedről, agapé, amely az Úr Jézus és minden szent iránt van benned. És imádkozom azért, hogy a hitünkben való közösséged, koinóniának egy igéje, hitünkben való közösséged, mély lelki egység, eljuttasson téged mindannak a jónak a megismerésére, amely Krisztusért van bennünk. A te szeretetedben sok örömünk és vigasztalásunk volt, mert a szentek szíve felüdült általad, testvérem. Hallatszik-e ezekből a sorokból, hogy Pál apostol, aki egy apostol, és megy és hirdeti az evangéliumot nagy erővel, sokszor vadidegen helyeken, majdnem egyedül néha. Mégis mennyire fontosnak tartja, mi van a gyülekezetben, hogy élnek a testvérek egymással. Aki azt mondja, hogy azért váltott meg minket az Isten, hogy csak a kívülvalóknak szolgáljunk, és csak ők érdekesek, amikor bejönnek a gyülekezetbe. Ezt ritkán mondják így, de néha így élik meg. Az nem az igével áll összefüggésben. Igaz, fontos kifelé, de legalább olyan fontos, hogy milyen az élet belül, hogy viszonyulunk egymáshoz, mennyire vagyunk szeretetteljesen elkötelezettek egymás felé, milyen gyakran ápoljuk a kapcsolatot, milyen minőségiek ezek a kapcsolataink. Nem felületesek, koinónia, életteli, szeretetteljes lelki egység. Ha hiányos benned, keresd a lehetőséget. vannak kis csoportok, akik hétközben élnek. Ehhez a lelki egységhez nem elég a vasárnap. Nem akarlak megbántani, de nem elég. Azt mondja, a szentek szíve felüdült általad. Mennyire szükség lenne ma is? Nem? Nem? Olyan emberekre a gyülekezetekben, akik úgy tudnak benne élni, hogy attól a többinek a lelke, a szíve felüdül. Krisztusban tehát egészen nyíltan megparancsolhatnám neked azt, ami kötelességed volna, vagy ami illik, ami illendő. Pál apostol azt mondja nekem, mint apostoli tekintélynek jogom lenne, ezt egész nyíltan megmondani neked. Ebben nem kéne választási lehetőséget tenni, neked Isten szerint kéne viszonyulnod. De azt mondja, a szeretet miatt, az agapé miatt, ami bennem van, az isteni szeretet miatt, én csak kérlek, inkább csak kérlek. Vajon a jogaihoz fog ragaszkodni Filemon? Amikor jön a megtért szökött rabszolga, akinek az a neve, hogy hasznos. Ezek alatt az idők alatt hányszor elmondhatták a házi csapatban, az a haszontalan. De a jogaihoz? Vagy a szokásokhoz? Képzeljétek el, ahol sok rabszolgatartó van. És az egyik azt mondja, hogy visszajön a szökött rabszolga. Tudjátok, mi árt a szökött rabszolgának, mikor visszajött? Halál. Halál. De ha nem, ha irgalmasabb volt a gazdája, akkor kapott ide egy F betűt. Oda sütötték, égették a homlokára. Egész életében látható lett, hogy ő egy szökevény. Milyen kockázatos volt visszaküldeni. De ahogy itt nem gyakorol nyomást, Pál apostol Filemonra bizonnyal nem gyakorolt Onézimuszra sem, hanem Onézimusz az Istennel való kapcsolatában érezte, tudta, bűnbocsánatot kaptam, Krisztus drága véréért megbocsátott nekem az irgalmas Isten. De az nem jelenti azt, hogy nem számít, amit elkövettem. Nem jelenti azt, hogy a tartozásaimat el lehet felejteni. Ismeritek ezt? Hogy a Szentlélek közelségében, a kegyelem gyönyörűségében az ember meg undorodik a bűnétől? Na, egy példát hadd mondjak. Egy részletek biztos ismeri, megtérésem után, az most már kicsit több mint 20 évvel ezelőtt volt, tehát már családom volt és felnőttek voltunk. Egyik gyermekünk megvolt, a másik pedig kezdett domborodni. És jól látható volt már. És egyszer egy alkalommal nekem a buszon, egyszer csak azt mondja a Szentlélek, bűnben élsz. És utána nem sokkal a busszal megálltunk, és a kollégáimmal leszálltunk, és én, aki szeretek nyílt lenni, és beszélgetni, és kapcsolatot keresni, így sonfondáltam minden felé közöttük. Bűnben élsz. Mi? Amikor utazunk tovább, egyszer csak olyan világosan mondja, háború idején nem engednek szabadságra senkit. Ennek a szellemi felét értettem, de kezdtem egy kicsit gondolkodni. És azt mondta, eszembe jutott, hogy én annak idején elcsaltam a katonaságot. Papírt szereztem egy bizonyos betegségről, amivel engem egészségügyileg alkalmatlannak nyilvánítottak. De itt azt mondja Isten, te Laci, ezzel a hazugsággal akarsz tovább élni? Hát nagyon bántam, hogy annak idején elcsaltam. Tudtam, hogy nekem most Krisztusért, nem azért a két szép szememért meg, mert bocsánatot kértem, hanem Krisztus váltságáért az Isten megbocsátott. De az azt jelenti, rendeznem kellene. Ha nekem megbocsátotta Isten, amit Tamás ellen vétettem, akkor tőlem azt várja, menjek oda, és mondjam el. És ha megkárosítottam Tamást, akkor vigyem vissza neki. Így leszünk felszabadult lelkűek. Őszinte, nyílt és szeretetteljes kapcsolatokban, titkolózás nélkül. Tudjátok, micsoda kincs ez? Nincs rejtegetni való. Hát, bementem. Először otthon volt egy kicsi sírás, Mert hogy ez, ha én tényleg bemegyek, és bejelentem, hogy én csaltam, akkor annak következményei lesznek. Voltak testvérek, akik jöttek és megmondták, hogy ne csináld ezt, mert ennek nem lesz jó vége. Én viszont tudtam. Nekem ezt Isten mondta, még most is emlékszem arra békességgel, amivel a katonaságra bementem. Most nem mondom el, mert egy vicces, hogy hogy járt az egész helyzet, de nem, először nem is hittek nekem, aztán amikor hittek nekem, akkor nem tudtak mit kezdeni velem, úgyhogy a jogász, a valami parancsnok, meg az orvos összeültek, aztán üzenték, hogy ebben valószínű ők is hibáztak, menjek haza, és hagyjam őket békén, és nevelgessem a gyerekeimet. Mire mondtam nekik, köszönöm szépen, ez nagyon jó. De én a magam részéről megtettem, ami a kötelességem volt. Most önök nem csinálják meg, ami a kötelességük. Hú, olyan mérges lett a tiszt. Kis híján kidobott. Még a saját lábon jutottam ki, de alig-alig. Mikor mondtam, hogy ezt azért csinálom, mert Isten előtt tiszta lelkiismerettel akarok élni, hogy ez nem az a hely, ahol a szívünket kiöntjük. Ez viszont az a hely, ahol a szívünket kiönthetjük. Nem mindenki előtt. Ugye? Mondanám, hogy fordulj oda a melletted ülőhöz, és mondd el neki a legsúlyosabb bűnödet. Hát ezt nem fogjuk csinálni. Ezt nem fogjuk csinálni. De ugye vannak olyanok a gyülekezetben, aki előtt mély bizalmad van. Vannak olyanok? Mert ha nincs, akkor nagyon nehéz neked. Legalább egy testvér. A múlt héten egy képet hallottam arról, olyan egy gyülekezetben az emberek jelenléte, mint a puzzle. Emlékeztek rá? Azóta gondolkodom rajta, és annyira tetszik a kép. A puzzle-nak az elemei, amikor összeadnak, egy gyönyörű képet adnak ki. De ez a puzzle elem nem kapcsolódik mindegyihez, de a mellette levőhöz elég szorosan, és vannak benne ilyen felületek, ahova beleillik a másik. Nem szögletesen elzárom, nehogy már belelásson az életembe. Ha így élünk, ez nem koinónia. És a legnyomorultabbak vagyunk akkor benne gyülekezetben. Úgy örülök, hogy itt mély baráti és testvéri kapcsolataim vannak. Nem csak az örömeimre, hanem a kísértéseimre, meg a nehézségeimre is. Meg a küzdelmeimre. Mikor így beleilleszkedünk egy, nem kell, csak legalább kis csoport, legalább a mellett, lehet, hogy azt mondod, fú, de furcsán néz ki ez. De hogyha azt mondod, hogy én egyedül is meg tudom élni a hívő életet, akkor tudod, mi lesz azzal az egy puzzle darabbal? Akkor megnézik, és azt kérdezik, ez mi? Nem látszik rajta. Azt mondta Jézus Krisztus, hogy a világ arról fogja megismerni, hogy én itt vagyok, ahogy ti szeretitek egymást. Ti meg úgy szeressétek egymást, kérlek, úgy szeressétek egymást, ahogyan én szerettelek titeket. Na nézzétek ezt a példát. Hogy szerette Krisztus Pál apostolt? Ennek az embernek a lelke tele volt az Isten szeretetével. Átformálódott a Szentlélek kegyelmi munkájában. Nincs követelőzés. De azt mondja, hogy ezért a krisztusi szeretetért kérlelek, mert ilyen vagyok én az öreg Pál, most még fogoly is Krisztusért. Kérlek pedig téged az én fiamért, akit a fogságban szültem. Látjátok? Onézimoszért. Itt mondja ki először a nevét. Már majdnem a levél közepén vagyunk. Aki egykor neked haszontalan volt, most pedig neked is, nekem is hasznos. Kis szójáték a nevével. Visszaküldöm neked őt, vagyis az én szívemet. Micsoda mélységes Istenismeret gyümölcsözik itt Pál apostol életében. Pál számított az Isten szeretetére, amelyik nem csak benne, hanem Filemonban is munkálkodott. Visszamerte küldeni, kockázatosan, azt, akit ennyire szeret, a szívemet küldöm vissza. Bízott abban, hogy a Szentlélek ugyanazt a krisztusi gondolkodást munkálja Filemonban is. hogy a mélységes Isten ismeret gyümölcsöt fog teremni. Testvéreim, a mi életünkben is a mélységes Isten ismeret terem gyümölcsöt. Más nem. Az információk önmagukban nem segítenek. Mélységes Isten ismeret. Visszaküldöm neked őt, vagyis az én szívemet, pedig magamnál szerettem volna tartani. Hasznos volt neki. Lehet, hogy Pál nem tudott kijárni, lehet, hogy Onézimosz, igen. Valamilyen módon segíteni, de le tudott mondani a saját jogáról. Mennyire Krisztusi ez? Aki a mennyből úgy jött ide, hogy nem tekintette zsákmánynak, nem tartotta fontosabbnak, hogy ő egyenlő az Istennel, hanem képes volt, a szeretete, az irántad meg az irántam való szeretete erősebb volt, mint ez a ragaszkodása, megüresítette magát, és szolgai formát vett fel, engedelmeskedett, mégpedig a halálig. Visszaküldöm neked őt, vagyis az én szívemet, pedig magamnál szerettem volna tartani, hogy helyetted szolgáljon nekem az evangéliumért szenvedett fogságomban. Döntésed nélkül azonban semmit sem akartam tenni, hogy jó tetted ne kényszerű, hanem önkéntes legyen. Ez nagyon istenes eljárás. Ő nem kényszerít ránk semmit. Elénk tárja először önmagát, meg az útjait. És akit a Szentlélek vezet, engedelmeskedik. Akit a Szentlélek vezethet, engedelmeskedik. Hiszen talán azért szakadt el tőled egy időre, hogy örökre visszanyerjed. Most már nem úgy, mint rabszolgát, hanem rabszolgánál jóval többet, aki nekem is, de sokkal inkább neked, testi értelemben is és az Úrban is, szeretett testvéred. Látjátok? Pál apostol olyan gyengéden is, olyan szeretettel foglalkozik, nem nevezi nevén Onézimosznak a bűnét. Ez majd a következő sorokból mindjárt kiderül. De hallatszik benne, hogy tudom. De amikor kezdjük fölemlegetni, hogy te, figyelj csak, Laci ezzel meg ezzel bántott téged. Hogy mondjam, az óembert erősítjük, tápláljuk. Biztatjuk, ezt a gonosz teszi. Tudod, emlékszel, hogy bánt veled? Már megint lábtörlőnek nézett. Már mindenkire volt ideje, csak rád nem. Annyiszor mondtam neki, hogy csinálja meg, de mégse csinálta meg. Megint nem csinálta meg. Nem már, hogy ezt a Szentlélek az ő szeretetteljes módján juttassa eszedbe. Az egymás vádlását nem ő végzi. Visszakaphatod, de már nem csak rabszolgát. A rabszolga meg az ura kapcsolat az legfeljebb a halálig tart, nem? De a testvéri kapcsolat az annál sokkal több, gazdagabb és örökké tart. Nehogy azt gondolja bárki is, hogy a gyülekezet embereknek valami önkéntes összekapcsolódása, ami valami humánus szerveződés. Ez Isten szent lelkének a munkája, a gyülekezet. Ha tehát engem társadnak tartasz, meg van a közepén. Itt is a koinónia szónak egy változata van benne. Ha velem úgy tartod, hogy életteli lelki egységed van, szeretett közösségben vagy velem, fogadd őt úgy, mint engem. Ha pedig valamivel megbántott vagy tartozik, azt nekem számítsd fel. Én, Pál, saját kezemmel írom ezt, megadom neked. Látjátok ezt a krisztusi szeretetnek az átragyogását? Látjátok? Tudta jól, égett a szívében, hogy Krisztus, amiben a bűneinket maga vitte fel a testében a fára. Hogy eltörölte minket terhelő adós levelet, áltávolította azt az útból, odaszegezve a keresztfára. És nem csak tudta, hanem a Szentlélek olyan mélyen átformálhatta, hogy azt mondta, én így élek. Velem Krisztus ezt tette, én így viszonyulok. Ha téged megkárosított, én nekem számítsd fel, nekem rót fel. Én magam a kezemmel írom, Pál mondja, sokszor diktálta a leveleit. Itt nem tudom, de nyilvánvalóan fel lehetett ismerni a saját kezeírását. Itt én most neked azt írom, én fogom megfizetni, ha tartozik neked valamivel. Halljátok, hogy átjön a Krisztusnak az átformáló élete? Pál mondhatta, legyetek a követőim, ahogy én Krisztus követője vagyok. Azt ugyanis nem akarom mondani, hogy önmagaddal is tartozol nekem. Bizony, testvérem, bárcsak hasznodat vehetném az Úrban, nyugtasd meg az én szívemet Krisztusban. Engedelmességedben bízva írok neked, mert tudom, hogy többet is megteszel annál, amit mondok. Milyen többet? Nem mondja ki. Nem mondja ki. Engedelmességedben bízva írok neked. Milyen bizalom ez? Ha azt mondja Isten rád, bízom abban, hogy te istenes szívű vagy, hogy te megteszed. Emlékszem olyan alkalomra, amikor Gabika meg én valami olyan helyzetben voltunk, hogy egy fontos dolgot el kellett dönteni. Azt mondja nekem Gabika, én már tudom, hogy mit kellene tenni, és elmondta. De megvárom, amíg téged is meggyőz róla az Isten, mert tudom, hogy te Isten embere vagy, és jó döntést fogsz hozni. Halljátok ezt? Aki feleség vagy a férjed mellett? Szerinted nekem mit jelentett ez? Ez a bizalom mi? Hogy emel? Nem azt mondta, hogy te kis hülye, már bocsánat, hogy ezt a szót használom. Ha mindenki érti körülötted, csak te nem. A bizalom. Egyúttal készíts szállást is nekem, mert remélem, hogy imádságotokért ajándékul kaptok engem. Köszönt téged Epafrász, fogolytársam a Krisztus Jézusban, Márk, Arisztarkosz, Démász és Lukács az én munkatársaim, az Úr Jézus Krisztus kegyelmáti lelketekkel. Ez a kérdésem ma. Mit teszel a testvéreddel? Mit teszel a testvéreddel? Minden bizony a Filemonnak a természetes érzéseire nagy nyomás nehezedett talán, a sértett büszkeségére is. De ez a szeretetnek a tapintatos, finom nyomása volt, ami hálaadást, odaadást keltett benne. Ignácius körülbelül 50 évvel később viszik Rómába, mártír lett belőle, és ír egy levelet Efézusba. És az efézusi gyülekezetben név szerint megnevezi a püspököt. Úgy hívták? Onésimus. Hát, hogyha ez ugyanaz az Onésimus, egyébként Ignácius eljátszotta ugyanazt a szójátékot, hogy Krisztusnak is hasznos ez a neve jelentése. Hát, hogyha ő volt az, hogy ragyog ez a levél? Efézusban válogatták össze az első leveleket Pál levelei közül. Itt van az egyik. Pedig ez csak egy személyes levél, ugye? Nincsenek benne nagy hitigasságok lefektetve. De az, akinek az Isten szeretete átjárta a bensejét, az az élet gyakorlatában ilyen. Pál közben jár, azt mondja, fizetek helyette, ha kell. Bízik, egyikben is, másikban is. Onésimus visszamegy, mert rendezni akarja a rendezetlent. Menj vissza, rendezd a rendezetlent. Kérlek. Filemon pedig kész lemondani a jogairól, a sértett büszkeségéről, vagy arról, hogy mit szólnak körülöttem mások. Milyen átformált életek ezek? Hajlamosak vagyunk mi hívők is megtorpanni. Mert csalárdabb a szív mindennél. Javíthatatlan, írja Jeremiás. De hát akkor az új teremtés, az nem valóságos. A bennünk lakozó Szentlélek nem tudja kimunkálni Krisztus jellemvonásait. Isten nem kényszerít bennünket. Itt, ezen a ponton sem. Nem kényszerít. De elénk állítja az útjait. Elénk állítja az útjait, és így, akiket a Szentlélek vezet, engedelmeskednek neki. Új életet kaptunk, aminek a forrása Krisztus. Isten azt akarja, hogy bennünk ez az élet, ez cselekvő legyen, aktív legyen. Ha ez sikerül, akkor az engedelmesség az készséges lesz. Magától értetődő és könnyű. Nem kényszerből vagy kötelezettségből, mert az bűzlik. Nem illik hozzánk, de a készséges engedelmesség a Szentlélek alatt igen. Itt is tudom, milyen nagy szükségem van az Úrral való erőteljes, mélységes, valódi közösségre. Ha szeretném ezt gyakorolni. Tényleg. Beletennéd a nevét. Annak, aki felé megnehezedett a kapcsolatod, lehet, hogy a férjed vagy a feleséged. Lehet, hogy a gyermeked vagy az édesapád vagy az édesanyád. De nagyon könnyen el tudom képzelni, hogy a gyülekezetben is van ilyen. Saját tapasztalatból mondom. Bár megparancsolhatnám neked, mondja a te könyörülő urad, mégis inkább kérve kérlek gyermekemért, XY-ért. Vele együtt küldöm a szívemet is hozzád. Talán azért távolodott el tőled egy kis időre, hogy most visszakapd. Még értékesebben, örökre. Nagyon szeretem őt. Te pedig nem csak úgy fogod szeretni, mint bárki mást, hanem mint az Úrban drága testvéredet. Ha engem társadnak tartasz, akkor úgy fogadd vissza, mint ahogy engem fogadnál. Ha vétett ellened, ha ártott neked, vagy kárt okozott neked, akkor én megfizetem helyette. Mindent visszafizetek neked. Én csak arra kérlek, hogy csináljátok. Talán végül elmondom. Jó néhány évvel ezelőtt egyszer egy olyan testvér jött, akivel a kapcsolatunkban nagyon súlyos dolgok történtek, és mély fájdalmak, meg megbántottságok. A legtöbben nem ismeritek, akiről beszélek. Megjelent nálam, és azt mondta, hogy szeretne bejönni abba a házi csoportba, amelyik otthon Körmenden az otthonunkban működik. Mit szólok hozzá? Hagyott időt gondolkodni, azt nem ott helyben kellett válaszolnom. Másnap reggel a folyamatos bibliaolvasásomban a Filemonhoz írt levél következett. Ugye nem véletlen? Ugye nem véletlen? És ahogy olvastam a levelet, mintha Krisztus mellém ült volna, és azt mondta, na őt most úgy fogadd, mintha engem fogadnál. Ha neked ő valami fájdalmat okozott, meg megbántást, akkor én azt visszafizetem neked. Tudjátok, milyen megrendítő az ilyen? Én akkor írtam körülbelül ezt a parafrázist, és most hoztam. Én azt hiszem, azt kérte tőlem, erre hívott ma Isten, hogy ezt én itt adjam tovább. Kérlek, olvasd el ezt még egyszer, és tedd bele a nevét. Krisztus visszafogadta, befogadta őt. Ha te is befogadod őt, akkor boldog vagy és áldott, és részesülsz az Atya örömében. Az Atya örömében. Isten azért hagyott itt, hogy szeressük őt, és szeressük egymást. És pontosan a viszonyulásainkban, amikkel egymáshoz kapcsolódunk, mint a pázli darabok, ott lesz nyilvánvaló az Isten iránti engedelmességünk, meg a szeretetünk. Ott látszik meg a kegyelem, aminek a részesei lettünk. A kegyelem nagyon szépen a helyére tesz mindent. És egyedül a kegyelemnek van ereje ott is tartani, a helyén. János evangéliumában azt mondja, az ő teljességéből, Krisztus teljességéből kaptunk kegyelmet kegyelemre. A teljes kegyelem alapján állunk, de halljátok, nem kaptunk meg minden kegyelmet egyszerre. A mai napra való kegyelmet ma, a holnapit meg majd holnap. Nem olyan főpapunk van, aki ne tudna megindulni a mi erőtlenségeinken, hanem aki hozzánk hasonlóan kísértést szenvedett mindenben, kivéve, hogy ő nem követett el bűnt. Ezért üdvözíteni tudja, meg tudja szabadítani azokat, akik általa járulnak oda. Járuljunk azért bizalommal hova? A kegyelem királyi trónus elé. Ott nem lehet feljelenteni senkit. Az a kegyelem királyi trónusa. Én még egyszer kérlek, és ezzel befejezem. Tedd bele. Uram Jézus, én köszönöm neked a te szeretetteljes családodat. Köszönöm, hogy annyiszor és olyan sokféleképpen átélhettem itt a te szeretetedet. Hálás vagyok azért, hogy igazán összekapcsolódhatok szorosan a testvéreimmel, mint a pázli darabkák. És igen, vágyunk rá, hogy meglátszódjon rajtunk, hogy nyilvánvaló legyen rajtunk a szereteted. Uram, imádkozom azért, gyógyítsd a mi kapcsolatainkat. És a Szentlélek uralma alatt hadd lehessünk ebben igazán hozzád igazodók. Csodállak, ahogy ez az egész levél rólad szól, az irgalmas Krisztusról. És csodállak azért, mert te kész vagy velünk erős, mély, valóságos, személyes kapcsolatban élni. És vágyom, Uram, hogy ebből a kapcsolatból egyre inkább meglátszódjon rajtunk a te arcod. Amen.